Drága Úr Jézus, szeretnénk hálát adni neked a testvéri közösségért. Nem olyan általános dolog ez, és nem így van az Uram, hogy az ember szeretne egy közösséghez tartozni, téged megismerni, hanem te megszólítasz minket, elhívsz minket, keresel utánunk, jössz. Ad Uram, hogy te rólad szóljon ez a mai este, rólad legyen ez bizonyság, hogy ne emberi szereplés, emberi szó, hanem a te igéd, a te szereteted, a te kegyelmed, és a te írgalmad álljon ma este és a középpontban, és legyen a te dicsőségedre minden, ami elhangzik. Amen.
Gáborral együtt iskolába járok, másodikosok vagyunk, mert már elsőt elvégeztük, és az jutott az eszembe, mert és készülnünk kellett, hát én is írtam egy ilyen dolgozatot, mert mit kellett most tegnap leadjunk, és hát egy oldalt kellett írni, én egy könyvet kiválasztottam. A lényeg az, hogy ugye a végén azt írtam, hogy bármilyen alkalmat is tartunk, vagy tartottam, vagy akár éjjel közösen, mindig az Isten, ahogy minket elhívott, és minket külön csípett, annak a bizonysága volt talán a legnagyobb erejű, és nyilván ezért üli a dicsőség, és aztán arra is rájöttem, ugye itt a bibliaiskolában, hogy ez miért van, mert hát Isten azt a idézőjelben klasszikus utat járatta be velünk, amit legalábbis úgy gondolom, hogy a tékozó fiú történetében is olvasunk, tehát ezen mentünk mi végig, mire fölébredtünk, de hogy ez azért hogy is volt, ezt akkor majd részletesebben elmondjuk, de lehet, hogy már talán többen hallottátok, és 6 óráig igyekszünk befejezni. Nemeskéri Pálnak hívnak, felesége Névi, 48 éves vagyok, 4 csemetünk van, és 13 éve járunk ide a gyülekezetbe, de hát ez nem volt azért állandóan így, mert mi jártunk máshová is, tehát nektek ez talán sokatoknak megadatott, hogy itt nőhettetek föl, vagy gyerekként kerülhetetek már ilyen közösségbe, de nem biztos, nem tudom, hogy milyen az arány, vagy mi a megoszlás. A mi életünk végül is...
Megkérdezhetem?
Hogy megkérdezhetem?
Csak azért egy kis kíváncsiságban, úgy érzem, hogy befolyásolja azt, amit szeretnénk kihangsúlyozni, hogy a mai alkalmon, hogy hányan vagytok, akik gyerekkoruk volt, vagy egyáltalán jártak templomba, vagy családjuk is járt. Tehát mondjuk ez ilyen 80%-ig, ugye? 5-6 ember voltak meg. És aki kifejezetten ilyen 18 éves koron körül, vagy később. Ez a kérdés csak azért szólt, mert ennyi egy mondat előzetesen, hogy mi soha nem voltunk Isten közelébe, vagy nem hallottunk róla. És mindenféleképpen már ez ugye egy egészen nagy amplitúdójú utat feltételez. Tehát a történetünk az nagyon két végpóluson mozog, a teljesen Isten nélküli tudatlan és a Istenhez találó ember útja. És sokaknál, most ugye évek óta, mert egy gyülekezetbe járunk, látom, hogy mennyire más a utat jár be az, aki viszont egész gyerekkora óta közel van az Istenhez, és várja azt a nagy fordulatot, és az viszont ott másképp történik meg. Vagy mondhatom így is, hogy minden ember életében más egyéni az a maga, az a történet. Csak ennyit szerettem volna előjáróba.
Hát szóval gyerekkori szerelem volt a miénk, 13 és fél éves volt éve, amikor találkoztunk, én meg 16, úgyhogy akkor egy nyáron át jártunk, de ez egy ilyen látói szerelem volt, aztán engem elsorolt az élet másfél, tehát 18 évesen voltam, akkor újra találkoztunk, és akkor a világ mi kifejezéssel élve, hát jártunk egy, ugye akkor is egy 8-10 évet, és
sehogy sem akarok feleségünk
lenni, de hát egyszer tényleg...
Riogattak a barátok,
mondja nyugodtan, de egyszer csak ugye sarokba szorított, gyanús lett neki, hogy én még mindig egy barátom egy afrikai biciklitúrára készülök, és hát vele nem nagyon foglalkozom, hogy vele mi lesz ugye közben, nekem meg volt a programom, és akkor mondta, hogy vagy afrikai biciklitúra, vagy pedig házasság, és itthon maradás. És hát akkor gyötrődés után, vagy hosszas gyötrődés után, ami hát még pár hét volt, úgy döntöttem, hogy akkor mégis inkább mivel összeházasodunk. Ezt a mai napig sem bántam meg. Volt olyan, amikor azért ezzel gondolkoztam, és tehát a régi életünk végül, hogy így mondom, tehát Isten előtti életet mondom nyilván régi életnek, és az után itt inkább az újjászületésünk után pedig új életnek, de hát akármilyen tényleg viccesen hangzik a mi történetünk, azért mégis Isten országán kívül történt, és mi erről beszéltünk, hogy nagyon szeretjük egymást, és a többi, de hát mi bűnben éltünk, tehát ezt most hiába utólag lehet gyönyörűen kifesteni, hogy minden szép programok voltak, meg milyen jó volt együtt, ez mindig az, de mégis az igazság, hogy bűnben éltünk, de mi nem tudtuk. Összeházasodtunk, és rossz célkitűzést tettünk, rossz célt tűztünk ki. Magyarul mi azt mondtuk, hogy mindenféleképpen szeretnénk meggazdagodni, és én akkor 27 éves voltam, én 25, amikor összeházasodtunk, és azt gondoltuk, hogy nekünk ez a fő cél, hogy mi meggazdagodunk, mert hát úgy érezzük, hogy ez egy reális életprogram, de ezt meg is beszéltünk, ez lett kitűzve célként, tehát nem tartottuk ezt mint különösebben rossznak, sőt kifejezetten jónak, és közben igen, az úton születtek a csemeténk, először Kató, ő már 20 éves, utána meg Borcsi, lát azért már közben történt egy-két dolog. Végülis egy rossz célkitűzéssel, inkább mondhatjuk, hogy céltévesztéssel nagyon el lehet tévedni, hát velünk is ez történt. Nem tudtuk, hogy mi a baj, hát szeretjük egymást, összeházasodtunk, boldog akarunk lenni, beindultak a vállalkozásaink, és anyagilag is egyre erősebbek lettünk, akkor nagyon ugye kezdetleges volt Magyarországon a gazdasági élet, így ugye kapitalista szemmel, hogy mondjam, tehát ott könnyebb volt akkor még dolgokba belevágni, de nagyokat is lehetett nyilván bukni. Hát nekünk épp a másik oldala jutott a siker, ami nem biztos, hogy az ember értékét jelzi, csak sokan azt gondolják, hogy ugye most a siker az egyenlő az ember értékének a kijelzésével, tehát hamar összeroppantunk, hiába ment jó anyagilag, nagyon mentünk fölbeli anyagilag a csúcsra a világ szemébe, de lelkileg meg nagyon mentünk lefelé, és ez a két dolog már végén annyira elvesztett az egyensúlyt, hogy össze-vissza kavarodott és fordott a mi életünkben. Nagyon mélyre kerültünk elég hamar, tehát ugye 6 vagy 7 év házasság után odáig jutottunk, hogy gyakorlatilag Évi elköltözött otthonról, és én pedig ugye ezt nem tudtam földolgozni, már két gyerekünk volt, de hogy ide ugye mi vezetett, hát az, hogy mindannyiunk, mind a ketten kiutat kerestünk a nyomorúságunkból, én végigjártam ezt a sport, karrier, nők, pénz, mindenféle változatot, hogy mégis az ember volt találja meg a boldogságát, egyébként nyugodtan a templomot is említhetném, mert van, aki azt is megkeresi, mint ahogy majd én mondom is, hogy velem mi történt, hogyha tehát sok dolgot végigjárhat az ember, de mindig volt egy hatalmas űr, kívülről gyönyörű almának nézett ki a mi házasságunk, de belül már mi tudtuk, hogy már rohadt, és én tudtuk, hogy nem tudunk emberileg fölállni ebből a helyzetből. Én magam a sztárapának gondoltam, és sztárvállalkozónak, hát én szerint voltam, és ez egy reális megfogalmazás, Pali, hát te sztárvállalkozó, és sztárapa, tehát ugye, amit a társadalom akkor díjazott, abban mi mind nagyok voltunk. Kérdés, ugye Isten szerint mik voltunk, hát ezt akkor nem tudtuk. De egy napon végül is az összeomlás ebben kezdődött, amikor ez számunkra is nyilvánvalóvá vált, hogy Évi elköltözött otthonról, de tök mindegy, mert én is elköltözhettem volna, tehát nem erről az, hogy most ő ment el. És hát én meg otthon maradtam a két gyerekkel, amiben csak azért volt, hogy én megmutassam, hogy lám, ugye az asszony milyen elment a két gyerekkel, én pedig otthon maradtam.
A gyerekek.
A gyerekek nélkül, hogy milyen hűs apa vagyok, és közben Évi pedig belesorolódott végül is az okkultizmusba is. De talán akkor azt is nem mondja ezt, hogy terindő, hogy életet tesz meg.
Hát a vállalkozásokban én rögtön a testnevelési egyetemet végeztem, és akkor belevágtunk gyerekügyültetéssel, úszás oktatással mindennel, és amellett jött egy vállalkozási lehetőség, egy egészen más területen, kereskedelem, és voltunk le, funapodász vállalatot privatizáltunk, 51 lány munkatársunk lett, hirtelen azokat az üzleteket le kellett építeni, és akkor ki kellett találni, hogy mik legyenek benne, volt 8-10 vélemény a városba. Tehát ezt csak azért mondom el, hogy egy olyan pörgésbe csöppentünk mi, amit akartunk is, de azt hiszem, hogy egy fiatal, vagy 20 vagy 30 éves fiatal sem tud sem fölvállalni, sem erkölcsileg, sem belső tartalmat nincs hozzá, hogy ennyi emberrel foglalkozzál, és illetve mindent tegyél, amit a világ díjaz, vagy amit te gondolod, hogy az díjazandó. És amellett, ugye ez az én aspektusom, hogy nő vagyok, és már van két gyerekem. De most akkor én anya vagyok, vagy pedig vállalkozó vagyok, és mi akarok lenni. És egyáltalán az, amit otthon csinálok egy vagy két gyerekkel, teljesen mindegy, ez egy értéktelen valami. Itt a pelenkákat hajikálom föl, meg bevetőtömöm a bébiétel, de ezt körülbelül így értem meg, hogy sajnos, tehát hogy ezekkel a érzelmileg üres. Tehát az a kapcsolat a gyermekemmel nem tudott kibontakozni, mert mindig egy olyan érzés volt bennem, hogy nekem valami értelmeset is csinálnom kéne, nem pedig ezt, hogy itt hintáztatjuk a gyereket délután, és hát ez nem érték. És végül is 2 éves volt az első gyerekünk, amikor ez a vállalkozás beindult, és ekkor volt nagy szükség arra, hogy akkor én is ringbe szálljak. És akkor a gyereket otthon hagyva, babysitterekkel felvértezve indult a menet, ezt úgy kell elképzelni, reggel 8-9 körül mentünk el, és akkor este 9-10-kor mentünk haza. Tehát ennyiféle vállalkozás csak így lehet csinálni, és közben az ember fejébe is csak az akadtól, azok a témák, azok a gondolatok, azok a feladatok, és így a gyerekek teljesen kiszorulnak. És ebben van egy olyan lelki kettősség, amit egy nő, ha nem is tud kifejezni, és én akkor nem is tudtam megfogalmazni, de jelen van folyamatosan az életében, és emészti annak a lehetetlenséget két helyen nem tud megfelelni, és nem is tudja igazán, hogy hol a helye. És ez egy nagyon nagy feszültség. És ezt Isten nélkül nem is tudhatja senki. És csak Isten bátoríthat föl egy nőt arra, hogy és értheti meg vele, hogy az érték az anyaság. És ugye a mai világban ez meg még inkább egy kis mellékvágánykának tűnik egy női életútba. És hát ezek a feszültségek plusz a fali testvérékkel együtt vállalkoztunk, és ennek az a nehézsége is, azt a nehézséget is hordozta, hogy sok olyan konfliktus volt, ahol megmutatkozott az a tény, hogy mi egy házas pár vagyunk, de valójában mégsem bírhatom a férjemnek a teljes bizalmát, és hát nem is a megbecsülést, hanem a bizalmat elsősorban, mert akkor ilyen konfliktusok voltak, ami a munka meg az élet nyilvánvalóan okoz, tehát nem kell ez se rossznak lenni, se veszekedősnek, de hogyha egy közös vállalkozásban van és napi tevékenységek közepette mindig vannak konfliktusok, és ugye vagy ezekben a félreértésekben, vagy döntésekben, ugye nem lehet három felé dönteni egy vállalkozáson belül, ezek hoztak olyan konfliktusokat, ahol megnyilvánult az, hogy azt nekem meg kellett élnem, hogy Pali nem nekem ad igazat, vagy nem engem ért meg, hanem a testvérét. Tehát, hogy én valahogy kívül rekedek, a mi kapcsolatunk nem erősebb a családi kapcsolatainál, hogy az édesanyja is úgy szerepel az ő életében, mint az első számú, aki megmondja az igazit. És ennek én ezt se tudtam megfogalmazni, hogy mi bajom van, csak éreztem, hogy ez egy olyan fal közöttünk, ami egyre csak épülget minden kis cseppecskével, ami történik esemény, és nem látom, hogy mi a baj. Tehát ugye ez a 7 év, amire a 7 év körül történt ez, hogy mi eltávolodtunk egymásról, annak ellenére, hogy egy valódi szerelem volt ez, gyerekkori szerelem, és egy vágyódással, és egy nagyon nagy boldogság, na végre, enyém a pali, és mi most összeházasodtunk, és olyan boldog voltam az eskü után, és mentünk a nászútra, és Pali fogta a kormány, és én láttam, hogy csak erős férfi kéz, és most megyünk, és milyen jó, és ezek a kis naív emberi gondolatok, tehát ez azért sorolom most föl nektek, mert ez van. Ebből tud főzni az ember, ami benn van az agyában, meg a szívében. És magától sokkal több nincs benne. Tehát a hiába végezt 3 egyetemet, az élethez nem ért. És ezekkel a eseményekkel sodrottunk és mentünk, és ez, amit a Pali ezelőtt állített, hogy én még megfejeltem mindezt avval, hogy a nagy kutatásból, hogy mi a bajunk és hogy tudunk ezen javítani, ezen a helyzeten elmentem természetgyógyászhoz, aki valójában talpmasszírozással, ugye, hát nekem állandóan le kellene fogyni, című történet. Ugye a TFM én mindig egy magabiztos jó nő voltam, és ugye a szülésekkel, meg abban az életformában, hogy folyamatos hízásban fogtam, ami azóta is tart, láthatjátok. De a lényeg, hogy ez nekem egy nagy kalóda volt akkor is, és azóta is az életemben. És én ebből próbáltam a kiutat keresni, és többek között elhiszen azokkal mentem a talpmasszírozásra is. És ez az ember nem csak talpmasszírozó volt, és nem csak egy kúkler, hogy így mondjam, hanem ő valóban egy nagyon veszélyes ember volt, aki szellemi hatalmasságokkal tudott kapcsolatot tartani. Már gyerekkora óta kötözött ember volt, és biztos ugye az életútja során egyre jobban ráeszmélt ezekre a csatornákra, és nagyon megnyitogattak. És ugye azok az emberek, akik hozzájártak, nagyon komoly élettanácsokat kaptak, amik ugye tudjuk, hogy a gonosz emberről volt kezdetektől fogva, és sokat ígér, keveset ad, és a végén mindent elvesz. És amikor az ember ilyen számára a megoldhatatlan problémák között van, és keresi a kiutat, akkor ugyanúgy bemehet egy fodrászüzletbe, ahol éppen jósolnak, vagy talpat masszíroznak, és az Isten kegyelméből éppen bemehet egy templomba is. De hát ugye én még azért bekanyarodtam abba az utcába, ami ez egy nagyon érdekes dolog, mert közben Pali édesanyja megtért ezekbe az években, és adott nekünk 4 kazettát, ami rajta volt a Tékozó fiú története, ez egy 96-ban volt egy evangelizáció, és odaadta nekem egyik est, és mondta, hogy itt van Évikém, hát ezt meg kéne hallgatnotok. Mondtam, Fati néni, ez nem normális, mit gondol, hogy én arra van időm, hogy 4 kazettát, ilyen hülyeség, lapfatyolás, hallgassak, akkor reggel 8-tól este 10-ig dolgom van, és egyáltalán, hát ez nem tudja, hogy mi az élet. Komolyan gondolja, hogy én ezt fogom meghallgatni? És szépen bekerült ez a 4 kazetta a fiókunkba, és hát Isten akkor azt mondta, hogy hát menjetek gyereknek, akkor mi lesz egy kanyar. És hát akkor még nem voltam kíváncsi az Isten szavára. És akkor elmentünk erre az utolsó kanyarra, és ebben az utolsó kanyarban volt ugye az okult területek, ami valójában egy 3-4 hónap alatt úgy lerántotta a házasságunkat, azok a jó tanácsok, amiket ott kaptam, azok a jó tanácsok arról szóltak, hogy hát lásd be, hogy ez a házasság, ez már kihűlt, tönkrement, építs föl magad, kezdjél új életet, el kell válni, saját céget kell létrehozni, a gyerekekkel mi lesz? Hát a gyerekek majd fölnőnek valahogy, fölnő más gyereken is, nem? Hát nem kell valami nagy problémát csinálni, és meg kell oldani önállóan az életet, és valójában a házasság az egy dolog, de hát minden házasság fölbomlik előbb vagy utóbb, úgyhogy ez az út. És én éreztem, hogy ebben bele fogok halni, de elindultam ezen az úton. Az elköltözés is, egy külön cégalapítás és minden egyéb kellékével, és hát ebbe a lelki feszültségbe és fájdalomba telt ez a pár hónap, mert éreztem, hogy én ezt végül csinálni, én ebbe bele fogok halni. De ezt nem akartam bevallani magamnak, és csináltam, tehát lépésről lépésre mentünk előre, az előre az a lefelé, és elérkeztünk ahhoz a különleges időponthoz, amikor az Isten ezt az egész helyzetet megfordította. Az okkultizmussal kapcsolatban ugye ezt a gondolat, amit mondtam, hogy emberülök volt kezdetektől fogva, és hogy sokat ígér, keveset ad, és a végén mindent el lesz. Ezt olyan tisztán láttam azután, miután már az Isten megismertem, hogy valóban a gonosz létezik, és nekem a gonosz előbb mutatkozott be. Tehát azt hiszem, nekem az is kellett, hogy megértsem, hogy két pólus között választhatok, és az igen, a nem, és az élet, a halál. Ezek a kérdések, nem pedig kisebb kérdésekről van szó. Tehát nekem ez talán szüksége volt, hogy én ebben megmerítkezzem. És van egy ige is, amiből megértettük a későbbiekben, hogy nem akármivel játszottunk, és az Isten ellen milyen fokon jártunk, amikor többek között asztaltáncoltatás, kártyavetés, és mindenben benne voltam, ami csak lehetséges volt annak érdekében, hogy megtudjak valamit a paliról, a jövőkről, és hogy mi lesz előtt továbbiakban. A csinikával. Ezt az ígét elolvastam.
Igen. 5 Mózes 18, 9, 14, varázslás tiltása. Ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslás, űző, se jelmagyarázó, kurusdó vagy igéző, ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól budakozó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket Istened az Úr. Légy vethetetlen Istened az Úr előtt. Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak, de neked nem engedi azt meg Istened az Úr. Hát ez már utólag lett világos, tehát nyilván ebben a célett helyzetben, ugye amit most addig írtunk csak le, hogy ezt valahogy érzékeltessük, hogy mi hogy jutottunk ebbe a mélységben, nyilván nem szeretnénk megállni. Én is nagyon el voltam keseredve, és egy szerda, emlékszem, délelőtt az irodámból fölhívtam ezt a gyülekezetet, hogy valami segítséget kérek valami paptól. Hát nem tudom, hogy ez hogy sikerült, kijött velem, de annyit tudok, hogy édesanyám, amikor megtért, elkezdett ide járni, és egy évben kétszer ugye kötelező volt nekem is eljönnöm legalább. Hát én ezt voltam, amikor egyre redukáltam, és akkor vagy karácsony, vagy ilyen nagy ünnepekkor, és én emlékeztem, hogy itt azért mindig valami értelmes dologról volt szó a szószékből, de hát, hogy nagyon rosszul is voltam, tehát itt mindig leizzadtam, fizikailag is rosszul lettem, tehát nem úgy izzadtam meg egy Isten tisztet alatt, hogy megtöröltem a homlokot, átizzadt az ingem, tehát, hogy olyan nagyon megérintettek, az itt elhangzottak, meg van egész furcsa lelki folyamatokat éreztem, és amikor telefonáltam, akkor pont ugye Cserikával itt ismertem a szószékről, tehát ennyit ismertem belőle, fölvette a telefon, és mondta, hogy akkor vasárnap tudta édesanyám révén a névről, hogy ki vagyok, tehát így tudok beazonosítani, és akkor vasárnap adott találkozót, és akkor vasárnap így kellett ugye nekem valahogy szerdától kibírnom abban a reményben, hogy akkor majd hát, ha lesz valami, de végül is hamisság is volt bennem, mert arra gondoltam, hogy hát legfeljebb egy papis igazolja, hogy az én feleségemben alak, és akkor már lesz egy ilyen templomi papírom is idézőjelben, hogy láma rajta már nem lehet segíteni. De Isten nem így gondolta, és hát itt már várt minket ebbe a beszélgetésbe, és mi be is mentünk, hát ez is kacipántos volt, de nem akarom most ezt még végig mondani, hogy ide jutottunk, mert ugye már külön éltünk, én elmentem reggel Éviért, aki nem akart jönni, én is csak úgy félig akartam, de végig olyan szépen jöttünk ki, mint a zsinóra húztak volna minket a templomba. És a 8-as idehirdetés után ugye Kámban találkoztunk, ő meghallgatott minket, mind a ketten ugye a saját nyomonunkat mondtuk, és volt belőlünk az életünk tragédiája, és ő egy igét mondott nekem, az 1 Mózes 2.24-et, hogy annak okáért a férfiú elhagyja atyát, anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És végül is ebben az igével Isten megváltoztatta az én sorsomat, tehát mondhatjuk, ugye most már utólag nagyon okosan el tudom mondani, hogy mi történt, de lényegében fölvette Isten magát előttem, mert megengedte, hogy az értelmemmel is fölfogjam, és szívből is fölfogjam ezt az egész igét ott abban a beszélgetésben, egy perc alatt az egészet. De szerintem annyi se volt. Tehát mint egy lelki gőzkalapács, úgy ért ez az ige, pedig hát sokszor ugye mondunk másoknak igét, tehát nem nincs rá ilyen hatása, de rám ilyen hatása volt. És fölfogtam, hogy mind a 3 rész mondat ebből az igéből igaz az én életemre, és az én házasságomra, meg mindenre, amit el csináltam. Ugye nem hagytam el édesapámat, édesanyámat, mikor házasságba léptem, ami azt jelenti, hogy lelkileg le kell válnom, el kell várnom a lelki köldögzsinót, és új család, mert létezt ki kell mondani, mert az a család független, és nem szeretetlenségbe ér a szülőkkel, de ezt meg kell hozni, ezt a döntést, és ezt tudtukra kell adni, mert egyébként össze-vissza kavaró minden a házasságban, nem kell a helyére. És ugye évek ez iszonyatos gyötrelmet okozott, hogy érezte, hogy mindig egy 20. a házasságunkban, és megértettem azt is, hogy egy nem ragaszkodik feleségéhez, hogy ugye én minden családi vitába, minden olyan helyzetben, üzleti helyzetekben cserben hagytam élni, tehát nem ragaszkodtam hozzá. Ez nem azt jelenti, hogy minden dolgot, amit mond esetleg, hanem is helytállók, azt alá kell támasztani, de minden esetben mellettnek éreznie kell, mint társamnak, hogy én mellett állok, hát legfeljebb majd otthon megbeszéljük, hogyha volt benne olyan, és ez fordítva is nyilván igaz, de ez sem történt meg, és ugye később az is világossá vált, akkor nem értettem meg ebben az igéből, hogy én testileg sem ragaszkodtam hozzá, tehát én minden olyan véres ügyettem már, hogy emberek ezt nem láttam, hogy milyen vagyok, ezt a normális dolognak tartottam. És azt, hogy lesznek ketten egy testé, ezt mind ott egy perc alatt értettem meg, hogy amikor el akartunk válni, akkor mintha szét akartak volna tépni engem a mellkasomon keresztül, olyan érzésem volt többször, és innen utólag tudtam, hogy igen, ez már egy test, ezt nem lehet szétválasztani, csak hogyha minden recsek ropog szakad, és ugye tragédiába, kudarcba fullad. És hát ebben az örömmel jöttem ki, tehát én azt értettem meg, hogy Isten létezik. Tehát a Bibliában ez le van írva, és én ilyen világosan ezt átlátom, akkor abban a Bibliában le van írva az igaz. Na most akkor itt ugye válaszolni kell, hogyha a Bibliában le van írva az igaz, akkor most van Isten, vagy nincs Isten. Tehát itt már csak megtagadhattam volna Istent, hogy azt mondom, hogy nem igaz ez véletlen, hogy ilyen precízen diagnosztizál, és ezt viszont beismertem, hogy igen, tehát hogy magam előtt, vagy Isten előtt, akit nem ismertem, tehát nem tudtam én, hogy ki Isten, ki Szentlélek Isten, Jézus, fogalmam se volt erről, csak azt tudtam, hogy Isten létezik, így ez a tudatom volt biztos. És Kálmán bácsiban így mondott útra való, hogy Éva Pali, hát imádságba ágyazott élet az, ami egyedül megmentheti magukat. Ami ott nagyon jó hangzott, hogy imádságba ágyazott élet, és
kicsit túlzással
mondhatott. Kicsit hátulom, nagyon szép.
Imádságba ágyazott élet, ajaj! Mi pont olyanok meg, mint az is,
amit ezt a bizalmat, hogy tudjuk, hogy mit jelent ez, mondom. Hát, de akkor kimentünk ide a Torockó térre, és akkor egy órát sírtunk mind a ketten. Én nem vagyok az a síros típus, de nem szégyelném az én most se, tehát nem. Most már azóta azt gondolom, Isten előtt mindegy, hogy férfi vagy nő sír, tehát ez olyan megrendítő dolog volt, amit ott megtapasztaltunk, hogy a remény, hogy van kiút, és még aznap Évi hazaköltözött, És hát azért itt nem volt ennek vége, mert ugye ez a kezdet volt, és az, hogy imádságba ágyazott élet, azt meg is kell élni, tehát mi két napig sumákoltunk, ugye a nagy üzletemben, már családapa, hát az nincs azért még úgy rászorulva, de két nap után azt mondtuk, hogy saját szavainkkal imádkoztunk mind a ketten, és talán sötétben.
Ne lássa senkinek, hogy éppen magam ne lássam, hogy mit csinálok. Mert ez olyan volt, mint egy két ember létezne már bennem. Tehát az, aki ezt az egészet nem érti, és ő magára támaszkodik, és az a másik ember, aki már kimondja a magába, hogy én nem tudom megoldani, és nekem szükségem az Istenre. Az a reménye, hogy Isten van, tényleg van, mert egy olyan titkot mondott el, ami meg az én szívemnek a legjobban fáj, hogy a férjem nem lehet az enyém, és hogy az Isten azt mondja, hogy elhagyja atyát, apját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten este, hát én ezt szeretném. Én első körben az Isten olyan kegyelmes volt, hogy nem magamról beszélt, hanem erről a lehetőségről, amit Isten ad házasságban, hogy egy két ember olyan szinten lehet társa egymásnak, ami Isten nélkül megközelíthetetlen egy párkapcsolatban, mert annyi titok és annyi sötét takarja el a másikat, és annyi fal, hogy ezeket nem lehet áthágni. Lehetnek gyönyörű szerelmes versek, és az emberek és a költők puffokat adnak a legnagyobb költeményekbe, a legszebb kifejezésekkel tényleg megrendítő szinten, és azért is rendül meg az ember szinte, annyira vágyakozna rá, de nem kaphatja meg. Mert nincs az az erő, aki magától le tudna vetközni a másik előtt. Tehát az Isten leleplezése kell először ahhoz, önmagad leleplezése kell ahhoz, hogy a másikat is be tud fogadni, hogy meg tud érteni, hogy ő ugyanolyan ember, mint te, és ugyanolyan utakat jár meg. És ez az egész folyamat csak az Istennel lehetséges. Tehát ez az ige, ami ott elhangzott, én ugye ezt éreztem, hogy én ezt szeretném, és akkor nagyon boldog lettem, hogy ez lehetséges, és ugyanez az érzés volt bennem. Most két dolog van, vagy azt mondom, hogy nincs Isten, de most itt valami csoda történt, mert most ebben az egy mondatban azt fogalmazták itt meg, ami az én bajom, hogy az én szívemnek a fájdalma, és hiába sírtam éjszakákon keresztül, és Palinak már jójózott a szeme, hogy én bőgök, meg magyarázom, hogy akkor menjél a sógornőmékhez vasárnapi ebédre, ugye ebben azt fejeztem ki, hogy akkor te oda tartozol, és akkor ott ebédelj, akkor ő bennük bízol, ő hozzájuk tartozol, nem hozzám. És ezért csak olyan felszínes mondatok voltak, nem tudtam megfogalmazni a gyökerét, és akkor itt egy mondatban elmondja az Isten, és egyáltalán a Bibliában ilyen értelmes dolgok vannak leírva. Mi van a Bibliával leírva? Nem egy áltatos mesekönyv a Biblia? Tehát, hogy ilyen szinten távolság, fegyér távolságokra voltam az Isten gondolataitól, és ez egy reménységet gyújtott a szívembe, hogy nem az a megoldás, amit a másik oldalon hallottam, hogy el kell válni és tönkre kell zúzni, hanem hogy lehetséges újat építenünk kettőnknek. És ennek a reménye volt bennem is, és ezért indultunk el ezen az úton. Bocs, hogy így elragadtam a szót.
Nem, hát az így volt. Jó, végül is mi házaspárként ugye éltük ezt át, de hát ezt mind egyén is meg kellett harcolni, tehát ugye így sotódtunk ebbe a végdrámába, de az egyén magától is belesotódik, tehát hogyha nem házas, akkor is nagyon jó sikerülhez neki általában. És ugye a Krisztus felismerésre mégis utaságot mondok, hogy el kell jutni, de egy ilyen folyamatban végig is el kell tudni Istennel, tisztázni kell a dolgokat, és ezekhez komoly lépésekre és döntésre van szükség. mégis nekem, nekünk Isten az első kérései, javaslatai, úgymond tanácsai azok voltak, hogy adjuk el a cégeinket, tehát hogy az apukán elásó kutya, és ugye hát ez iszonyatosan nehéz volt, tehát az ember, amit létrehozott, és akkor az aranytojástól jó tyúkot, vagy ezeket eladni, csak úgy, hát életmunkáját, van, aki leírja az életét, hogy az én gyerekem, a cég, meg a kutya tudom, meg minden, és nem látjuk, miért ragaszkodunk. És hát akkor egy reggel kijött Évi sírva, bőbbőve a hálószobából, és azt gondoltam, hogy mennyi vége van mindennek. De nem, hanem mondta, hogy el kell adni ezt és ezt a céget. Ő erre rájött. Na, ott reggeli közben én is rájöttem, hogy tényleg el kell adni. Hát nem Évi győzött meg, hanem egyszerűen Isten meggyőzött egy reggeli alatt. Teljesen világosan láttam, hogy igen, tehát ez az első lépés. És most nem akarom ezt végig is húzni, de mindenkinek megvan az első pár olyan lépcső, amit Isten kér, javasol, tanácsol, tényleg döntöttél, akkor gyere, mert kivezetlek téged, és ezeket a dolgokat tedd le, hogy ezt vald meg, ezt most így csinál, most arra menj, ide nem menj. Tehát te szabályszerűen így vezet ugye az első körben, és mi ezt végig jártuk, és ezettől a cégektől, meg amiket ő mondott, megszabadultunk, és kapcsolatokat lezártunk, kapcsolatokat kezdtünk, mindentől megszabadultunk, amit ő mutatott. És ebben a folyamatban ugye én például ugye bűnlátásra jutottam, tehát a folyamatos imádság és engedelmesség, tehát ez a kettő együtt vezetett oda, hogy megláthattam a bűneimet, egyre inkább mélyebb engedett Isten, és ezeket a bűnöket mindig meg is vallottam neki, amit felismertem. Hát ez nem egy délután volt, nyilván volt egy döntés, és akkor utána elindult az ember egy ilyen úton, és nekem legalább 2-3 hónap volt személy szerint, mint ezeket kitisztáztam. De hát rengeteg olyan volt, ami minket összekötött, ugye hát gyerekkorunkkor ismertük egymást. De hát nekem olyan volt, mintha 15 éves koromban elkövetett bűnöket tegnap követtem volna. Tehát döbbenetes érzem, mert akkor ráeszmél egy ilyen újjászületésből, hogy tulajdonképpen elkározott, most bocsánat a kifejezésére, a halálom után döbbenek erre rá, akkor elkároztam. És világosan láttam a mindenet. Meg tudtam mondani, hogy órára, percre, amit 20 éve már nem is gondoltam rá. Tehát ez megrázó élmény volt. De ezt Istenet mind ki lehetett tisztázni, minden bűnt megvallani, letenni, ő pedig ugye ezeket megbocsátotta, ezt a bűnbocsánatot elfogadni, mert az is ehhez kell ugye egy emberi tudatos döntés Isten segítségével. És én ebben a folyamatban ismertem fel ugye Krisztus, mint megváltót, és ugye én hiszem is, hogy Krisztus a megváltó, tehát élő hitre jutottam, ami a mai napig is tart, és ami hála Istennek üdvösségtudattal is párosul, tehát tudom, hogyha meghalok, akkor hova kerülök, Isten mellett fogok az ő kegyelméből fölébredni. És ez a hitvallásom is azóta is előteszünk ugye a bizonyságot. Évivel is, meg egyedül is, hogy ide jutottunk el, és így kegyelmezett meg ebbe a folyamatban Isten, teljesen bukott életből. És ezt egyénileg is átéltem, tehát van egy egyéni út, és volt egy páros út, amit beálltam, mert én is ugyanúgy átment ezeken a fázisokon, és nagyon kemény volt, hogy egy egész életet Isten előtt elrendezni vele, és elrendezni egymás előtt is, szóval egy ilyen házasság, vagy akármilyen, nem akármilyen kapcsolat, de ugye előtte nekünk azért volt kapcsolatunk, azt is tisztába tenni Isten előtt, az mondom, hogy egy nagy lelki küzdelem. Hát utána nagyon kivirultunk, tehát azért már ez akkor nagyon jó folytatódott, hogy szoktam mondani néha, hogy onnantól kezdve ilyen hollywoodi történeté vált az életünk, és tényleg így van, mert fél évig kézen fogva jártunk, hát tökélyének néztek minket az irodába, hogy az a két majom még el akart válni, és most így kézen fogva járnak, meg nem lehetett hirtelesen beszélni.
Biztosan szektába keveredtek.
Biztosan szektába parádéznak. De akkor ott megszülettek a harmadik és negyedik gyerekünk, Júcsi és Matyi, ezt nagyon nagy örömmel fogadtuk. De még szeretnék elmondani valamit, tehát ők már akkor születtek, amikor megtértünk, az első két gyerekünk csak kevésbé értékes nekünk. De volt egy elbizonytalanulásom, amikor csendesítve mentünk, ez ugye 98-ban volt, és 90, amikor Istenhez, amikor Isten megkegyelmezett nekünk, és 99-ben mentünk egy csendes hétre, ahol majd be voltam már tolva, hogy mondom, hát most mindent eladtam, uram, én nagyon engedelmes voltam, de most miből fogok megélni? Ez nagyon jó hangzik, hogy ekkora hívő vagyok, de hát most ilyen fog halni. Na, akkor kaptam a 127. Zsoltárt, ami így hangzik, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők, ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök, hiába keltek korán és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse, jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Mégis ez egy élet igévé, élet zsoltáron már vált azóta különböző részeket a 13 év alatt különböző módon bontott ki Isten, ezt nem mondom most el, de akkor, amikor kaptam, az volt az üzenet, hogy hiába keltek korán, feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Ezt azóta is tapasztaljuk, hogy tényleg eltart minket Isten, olyan munkánk van, ami tényleg tőle való egy céget meghagyott. Ez nem is úgy mondom, meghagyott, tehát meg fölvilágoztatott, tehát amit addig foglalkoztunk vele, ez a gyermekprogram szervezés, nyári támogatók rendezvény szervezésével foglalkozunk, és jó észtekből élünk meg a mai napig is. De hogy egy férfinek ez mindig egy nagy kérdés, hogy miből élje meg, miből tartja a családját, hogy a túlóba lesz ez most, akkor miből fogunk fizetni, főleg ebben az időben, amikor itt a válság a nyakunkon talán egy újabb hulláma. Ez egy állandó kérdés, és ezt nálam sokkal érettebb hívő testvéreimtől is hallom, hogy ez egy alap feszültséget okoz, ha már egy hónapnál tovább nem látok, akkor már elbizonytalanodok. Szóval ez egy küzdelem, és egyben egy harc, ez ugyanúgy szerintem 25 évesen is az, mint ugye 48 évesen, de én többször el az ígére kértem, visszaértem, mutatok rá újra Isten, hogy ez igaz, ugyanúgy, ahogy elmondtam neked akkor, ezt most is nyugodj meg, meg lesz neked a megélhetésetek a családotokkal.
Hát én még az anyasságról szeretnék beszélni, mert annak a fordulatnak a mélységét még egy esemény aláhúzta számomra, hogy ezen a nyáron volt egy üzlethelyiségünk is, és ott ugye több emberrel együtt dolgoztam, egy művészműzet volt, és sok minden állultunk, és volt egy üzletvezetőnk, kivel így ebben ezekben az években 4 évet jószerűen éjjel nappal együtt töltöttem. Ő mondjam, a jobb kezem volt, mert a öreg jó bizalmasom, meg mindent megbeszéltünk üzletileg, és sok mindent emberileg is. És ezen a nyáron ugye mi alaptuk ezt az üzlethelyiséget is többek között, meg táskát gyártottunk ennek az egész gyártásnak is, tehát úgy Zuzámen elaptunk minden. És ezen a nyáron ő meghalt egy autóbalesetben, és ő 34 éves volt, én 33, és ennek a ténye is ott dübörgött a szívemben, hogy akkor tudtuk meg, amikor meghalt, nem is egy gyereke volt, hanem kettő, és Sárospatakon nevelkedtek a gyerekek, ő azért jött el Sárospatakon, mert nem volt jó munka lehetőség, és nyilván az évek során egyre komolyabb fizetést és egyre önálló feladatkörrel lévő munkát talált a mi cégünknél. És én láttam benne azt a hasonlóan nőt, mint aki én vagyok, hogy így aki keresi a megoldást az életébe, és elrántja annak a ténye is, elrántja, hogy hogy valamiből meg kell élnie, tehát mert ő elvált volt, és így ugye nevelte a két gyerekét, de két gyereket már be se lehet vallani, tehát egy gyerekről tudtam. Akkor 4 évig a legjobb barátnők voltunk, tehát ez így többenetes volt utólag, hogy ezt ilyen fokon akár el kell titkolni a világban, hogy valakinek több gyereke van, mert ugye attól esetleg már egy munkáltató elugrik, tehát ez csak ide egy mellékmondat, de ennek is ugye megvan a nyomása egy nőn és egy családalapításon gondolkodó fiatal páron is. Tehát hogy ezek a terhek mind láthatóvá váltak, de mert ugye a legnyilvánvalóbb és a legdöbbenetesebb számomra az volt, hogy ez most miért van, hogy én megismerhetem az Istent, és hazamehetek, és magamhoz ölelhetem a két gyerekemet, akit nem is ismerek, mert ott van már nevelték idáig. Ugye a második gyerekünk, a Pocsi 6-7-es volt, amikor én már ott hagytam, és reggeltől estig vigyáztatta, és azt tudom, hogy ült föl, hogy evett, hogy fordult meg, mit mondott először, tehát ott semképp se van kimaradt 2,5 év az ő életéből, és hogy a Zsuzsának hívták, ő nem mehet haza a gyerekeihez többet, ez a baleset elválasztotta, ő meghalt, ő már nem lehet, ő már mit mondta, hogy nem javíthat. Neki az Isten ennyit szabott, és hogy én miért mehetek haza, nekem még adott még egy lehetőséget az Isten, sőt egy új életet, hogy ő semmivel nem volt bűnösebb nálam, és mégis ugye az egyik felvételik, a másik ott hagyatik, tehát hogy az Isten szuverén úr, és akkor ez töltött ki nekem a legjobban is, ugye az embernek ez az egyik legnagyobb traumája, amikor le kell jönni a pulpitusról, hogy nem ő üti a tantamot, hanem az Isten. És egy ilyen nagy slunggal menő ember, mint aki én is voltam, annak ez nagyon megrázó, és nagyon nehéz átadni a helyet az Istennek, azt a helyet, ami megilleti a rendbe, hogy fölálljon a rend. És én nekem ez volt az egyik legnagyobb ütés, és egyben kihozzanítás is, hogy én semmi más nem tehetek, mint Istennek megköszönöm, hogy én ezt a lehetőséget megkaptam, és gyorsan hazamegyek. És én gyorsan hazamentem, és nem tudtam, hogy mit kell kezdenem a két gyerekemmel, hogy kell játszani, hogy kell őket örömmel, mitől öröm az, hogy én bepelenkázom őt, vagy hogy purcinkázom meg a sárkőzt, hogy kell csinálni, hogy kell palacsintát sütni, milyen az, hogy szaladgálnak, és akkor mitől lesz nekem örömmel. És ez körülbelül egy fél évig tartott, amíg azért imádkoztam, és hogy napközben, meg ott a hétköznapokban, hogy az Isten segítsen nekem, hogy én belülről megváltozzak, hogy egy csöbb szeretet, hogy valami azok a dolgok megindulhassanak a szívemben, ami olyan mélyen le vannak zárva, és hogy ezek változhassanak. És ez a csoda folyamata, hogy végbe menj, nem egyik napra a másikra, de hónapról hónapra változott, és az Isten ahogy kísért ebbe, és annak a csodája is, hogy az Isten soha nem kér többet, vagy nem állít nagyobb feladat elé, ami befogható, hanem megvárja is azt a fejlődést, azt a változást, és közben adja azokat az apró eseményeket, amik irányítatják az ember szívét. És végül is a 3.-4. gyereket akkor kaptuk meg, amikor már ez kibomlott bennem, és én már örömmel tudtam otthon lenni. És igazából azokban az években értettem meg, hogy miből maradtam volna ki. Tehát, hogy egészen más életutat jártam volna be, ha egyáltalán megértem volna, hogy nem lehettem volna édesanyja, hanem lettem volna kőkemény szívű nő, aki mondjuk 40-50 éves korában osztja az akármennyit a gyerekeinek, ugye Kató meg Bori már megvannak, tehát, és próbálja őket megvásárolni, vagy valamilyen emberi kapcsolatot még fönntartani, de ő biztos, hogy ő soha nem mondta volna el nekem, hogy most mi a fájdalma, vagy mit szeretne, vagy mit nem ért a világban, mert mi olyan távol lettünk volna egymástól, hogy ég és föld. Tehát soha nem lett volna annyi, olyan mély emberi kapcsolatom, mint ahogy lehet így. És hogy ugye mi az érték? Nem, amit a mor megemész, vagy pedig ami megmarad. És hogy egyáltalán egy emberi életünkben mi lehet az érték, hogy gyerekei vannak, és azok számítanak rá, és életutak, meg sok-sok csoda bontakoztat ki, vagy pedig van 4 üzleted, vagy 5, beleülsz a Mercedesedbe, 3 rádiótelefonok rajta, 4 marha jó barát, vagy jó barátnő bulizik 40-50 éves korában is egymással, gyűrik az ipar, és ezek a barátok addig barátok, amíg éppen még elég program van körülötted, mert ugye ők az a nagy slep, aki körbeveszik, lehet ki például az embert. Tehát, hogy hova jutottam volna azon az úton, és hova mehettem, vagy juthattam az Istennel, és visszatérve még egy gondolatig a Zsazsára, amit így alá szeretnék húzni, tehát, hogy nem tudom, hogy én miért kaptam kegyelmet, és hogy nem is tudom ezt megmagyarázni, mert valóban így van, hogy az Isten kegyelmet ad nekünk. És ez nekünk nem jár, hanem amikor én megláttam azt a narancsdombot, ami az én kis lapocskáimon van, hogy nekem mit sikerült összehozni 33 éves koromra, és valóban úgy gondolom, hogy egy csomó régi dolog is mind-mind fölsejlett szépen napról napra, és azokat úgy írtam, összeírtam, hogy előtte egy 2-3 hónappal azt mondtam volna, hogy én ezt az embert, ezt nyugodtan föl lehet húzni az első oszlopra, meg különben is, hát ilyen ember. Tehát én igazából magamat az Isten tükrében megláthattam, és ezt, hogy nekem megbocsátja, ez a kegyelem. És hogy miért talán, azt fel tudom, mert ő ezt mondja. És ezért mehettem haza a gyerekeimhez. És ezért hálás vagyok az Istennek, és nem is tudom eltagadni azt, hogy mit tett, és nem tudom megtenni, hogy nem mondom el, mert ebben engem lekötelezett lelkileg, oda láncolt magához.
Ezt szerettük volna elmondani, lenne még egy órán mondani magunknak. Most csak 10 perces, 9 perces bulítésnél.
Csak kérdezettem,
hogy mi történt előtt? Igen. Mikor Isten megszólt a minket először, akkor mikor innen kijöttünk, ugye a lelki szivatalból is elkezdtünk imádkozni, akkor rá egy hétre elmenekültünk Horvátországba, mert olyan nyomás nehezedett ránk valahogy a világban, nem bírtunk elviselni.
Tehát a család meg volt szabadokra,
szóval egész
megbolondultak.
Úgy éreztük, hogy akkor ketten beültünk a kocsiba, és egy hétre eltöntünk, és akkor még én mondta, hogy vagy így mentem föl, még hogy ott a fiúkban van ez a 4 kazette, vigyük már el magunkkal a Horvátországban.
De úgy, hogy visszamentünk kocsiban vissza. Tehát és hogy jutott eszünkbe, az Isten tartott.
És akkor elvágtattunk, és ott hallgattuk ezeket a kazettákat. Egy szép apartmanban voltunk. És akkor igazán, mert ezt nem akartam így kibontani, de most jó, hogy rákérdeztél, akkor hivatalosan is elmondhatom.
Időtúlépésért.
Hogy hát mégis ezen keresztül csalogatott, mert ez volt a tékozó fiú története, hogy Isten így mutatta meg az utat, hogy egyrészt megláttuk, hogy a vágyunál vagyunk, ez vagy 6 vagy 7 kazetta volt, tehát ezt még hallgattuk minden nap egyet-egyet, vagy volt amikor 2-t is, és lényegében ott történt meg az első csoda, egyszer így felkiáltott egy reggel, vagy valamikor, hogy érted, mi van írva a Bibliában. És akkor mondtam neki, hogy hát érted, hogy érted, mert elolvasod, hát felnőtt ember vagy, és hát oda van írva, de hogy ő nem úgy érti, hanem ő érti, hogy mit jelent. És hát mondom, hogy valami azért így is történt, és akkor talán másnapra már én is értettem,
és ennek nagyon örültem, hogy nem maradtam ott teljesen gyanyám, bibliaértő asszony mellett, és akkor én is megértettem, és nagyon örültünk, de olyan volt, hogy tényleg este imádkoztunk, tehát egyrészt egy nagy tusakodás volt körülöttünk és bennünk, tehát szó szerint éreztük, most nem akarok itt túllőni, de a gonosznak is a jelenlétét, tehát azokat az erőket, ami elhúzza az igétől, és Istennek a nagyon határozott és szeretetteljes hívását is, amiért meg nem lehetett ellenállni, és így fokozatosan értettük meg az igéből, hogy miről van itt szó. És akkor mi ott mégis döntöttünk, ugye, akkor is már világosabb van Isten mellett, és hát volt olyan, hogy mivel reggel hallgattunk meg egy kazettát, és akkor jöttek meg a takarítónők, olyan egy óra körül, hát mind az ágyba feküdtünk, és beszélgettünk erről, hogy azt hitték, hogy nászutasok vagyunk. És hát vittem egy láda sört még az útra, hogy jó lesz ez még a tengerparton.
Hát az úgy megy, rendületből meg, viszki minden volt a rappanyúba.
De azt úgy vissza is írtuk egy az egyre, tehát hogy már nem kellett akkor nekünk, és így is jól éreztük magunkat. És én emlékszem, többször volt, hogy jöttek a takarítónikat, csodálkoztak, hogy ezek
minden... Nem megyünk sehova.
Ezek sehova lennek, mindenki ki van a parton, nyara, ezek itt okoskodnak. De hát ez lett a kazettákkal. Hát ez nagyon fontos volt.
És még nyilván a kazetták tartalmazott, tehát hogy nem értettem volna meg, hogy ki Krisztus. Tehát ott kezdett érthetődni, válni, hogy miért Jézusban van a megoldás. Hogy. Hát ezért nagyon sokat kellett imádkoznunk, hogy megértsük, mert éreztük, de egyszerűen, amikor az ember amikor ő kivilágosodik teljesen, tehát addig el kellett jutni. És hát annyira nulla volt a tényszerű tudásunk is, hogy nyilván, hogy rengeteg információ kellett ahhoz, hogy érthessük az igét mélyebben. És akkor tényleg úgy volt, hogy az a fél évig kézzel fogva jártunk, az tényleg olyan volt, hogy Isten szinte kifűrészelt az életünkből, mert a vállalkozások nem esek dugába, közben még az eladásról is tudtunk munkálkodni, és hogy egy csomó bibliaórán jártunk, mindenhova jártunk, mert tudni akartunk dolgokat, mert különben éreztük, hogy ezt muszáj megértenünk. Tehát, hogy valóban volt egy ilyen értelemben egy emberi erőfeszítés is benne, de nem is tehettünk volna másképp. Tehát izgatott a dolog, mert nem csak hogy izgatott, hanem azt értem meg, hogy élet vagy halál, tehát itt nem babra megy a játék, nekem ezt meg kell értenem, hogy mi történik itt, és hogy ki kivel van, és itt tisztán kell látni a pályán, mert különben azt tudtam, hogy elveszek. Tehát úgy azt láttam, hogy tényleg Isten igazsága nélkül, csak olyan voltam az életben, mint egy kiskacsa, aki a krokodil szájába tátog, és ott hápog, és azt se tudja, hogy bármely pillanatban összeroppanthatná. Tehát, hogy olyan értetlenül és a valóságot nem ismerve, tényleg egy olyan, mintha egy kötéltáncot lejten az ember bekötött szemmel az élet útján.
És akit nagyobb ítélek, hogyan érdemek ezt a kritisből
való kijelzőt? Elszabadultak összességében, de hát ez se egy-két volt, vagy két.
A Borcsi nem is beszélt például, hogy 3 éves volt akkor, amin 2,5-es.
Nem 2,5, 3 éves.
Egy szó sem szólt még addig. Tehát olyan lelki nyomás volt otthon, meg a pótmamákon keresztül tartotta velünk a kapcsolatot. Hogy így finoman fejezzem ki magam, hogy jött délelőtt egy pótmamá délután. Jóformán nem beszélt, nem szólalt meg 3 iskoláig, semmit nem mondott, nem is egy mak.
Tehát ez egy ilyen tudományos vizsgálatnak is megfelelt volna, hogy a gyerek mindent megkapott kívülről, tehát szeretetben valaki foglalkozott vele, étele itala megvolt, gyönyörűen ki volt stafírunkozva, cucca mindene, és mégis lelkileg egy sérült gyerek volt. Mert nem volt mellette az édesanyja, és ő ezt tudta, annak ellenére, hogy nem tudta megfogalmazni. De az, hogy ez a belső világ kialakítása, ez amikor valaki nem beszél, befelé fordul és kialakít egy belső világot, és azon kívülre nem megy, mert azt nem tudja megoldani. És akkor szívére zár, és egy ilyen belső udvart alakít ki magának, és ez a jellemzője, hogy akkor nem beszél, nem kommunikál. És ez például ezért volt. És ez is nyilván, hogy föloldódott. És most már, amikor 9-10-12 éves gyerek volt, akkor is mindig visszahúzódó volt. És nem, hogy ezt már meg tudtuk beszélni, hogy ő ezért olyan, mert ez is ez is így és így volt. És hogy tudatosan tudtam neki segíteni abban, hogy másképp viselkedjen a közösségben, hogy megmerjen szólalni, hogy ő is elmerje mondani, hogy vele mi történt, hogy ő is merje mondani egy viccet. Tehát, hogy szabályosan az Isten nyilván, hogy az az áldás özön, ahogy ránk a gyerekeinkre, a környezetünkre is rávetült, hogy tudtunk erről már beszélni. És most is ugye nyilván, hogy ő egy sokkal érzékenyebb ember, mert ezek már most tudatosan benne vannak, hogy ilyen köröket járhat meg az ember. És ő most már egy egészen más személyiség, teljesen nyitott. De hát nyilván, hogyha abban a helyzetben marad, akkor ő egy jól megnyomorított ember lett volna. De hát mindig csak azt tudjuk átörökíteni, ami van a tarsajunkban. Úgyhogy ez is másképp lehetett.
Talán is gondoltuk, hogy ketten jöjjön velünk. Legjobban össze tudjuk rakni ezt a képet. Akár női dolgok, amit én nem értek. Én mindig. De azt látjuk, hogy ez a karrier vagy anyaság, a kettő együtt, hogy ez egy nagy kérdés a mai generációnak is, már úgy, hogy ti generációtoknak és a mi generációnak is nagy kérdése volt Évinek is, hogy karrier vagy anyaság, szóval ez nagyon nagy kérdés, és így ezen gondolkozott, hogy most akkor melyik legyen, már hogy akkor már Isten megszólította, és akkor jött egy kedves ismerősünk, és meghívtuk vacsorára egy idősebb asszony, akkor ott a 60 körül, és elmesélt, hogy egy ismerőse olyan kapott zokogó görcsöt, egy ilyen tervező nő, egy házba bement, egy építész hölgy volt, és azt a házat ő tervezte, és ugye hát, ha jól emlékszem, Isten őt is megszólította, de egy nagy tusakodása volt, hogy most akkor melyik irányba menjen, és a végén úgy döntött, hogy akkor ebben fölhagy ebből a szakmájával, és fölhagy, hanem
későbbre
halasztja, és akkor mondta ez a hölgy, hogy hát hány diplomának kell elégni a anyaság oltárán, és akkor Évi gondolt, hogy hát jó, hát akkor ez egy válasz volt Istentől, hogy nem csak diploma nyilván, hanem tudás, bármi más. Azt gondolom, hogy nem ez az egy út van csak, tehát van, akinek Isten nem ad gyereket, van, akinek ad, tehát ezt nem, nyilván nem mi döntjük el. De hogy ez egy nagy tusakodás mindig, és azt gondolom, hogy ha lehet, és a mai világban már talán egyre kevésbé lehet, mert egyszerűen szükség van arra is, hogy esetleg a feleség is majd dolgozzon, vagy most menjen el dolgozni, meg maradjon a család anyagilag is, tehát ezt sok helyen látjuk. De azért, ha lehet, akkor találjuk, ha megtehetik, hogy otthon marad a gyerekekkel, hát az nagyon nagy kincs. És ez sokszor ott is eldőlhet, hogy gondolkozunk erről, hogy milyen pontosan. Még talán egy gondolat ehhez, hogy az életszakasz fölismerése, tehát hogy utólag ismertük föl, én 45 évesen ismertem föl, hogy 35 éves koromban, ha Isten nem tesz helyre, akkor ez a 10 év úgy elúszik 35-től 45-ig, hogy hát nem tudom, hogy mivel telt volna. És hogy ezt nagyon látom, hogy ez a világ mindent megtesz azért, hogy az embereket becsapja ezekkel az életszakaszokkal, hogy már túl öreg vagy, még túl fiatal, éppen ahhoz, hogy miről van szó, csak hogy ne legyen szinkronban abban az életszakasszal, amire azt Istentől kapta. és hát én is ugye már megtértként Istennel jöttem erre rá utólag 10 évre, ugye 35-től 45-ig végtekintettem, hogy ott volt a két csemeténk, ugye, akik akkor születtek frissen, meg a két idézelve régi, meg az egész életút, és hát az fogalmazódott meg bennem az ismerőseimen is, ott a munkatársaink között, akikkel dolgozunk, látom, hogy többen vannak, hogy hihetetlenül kicsalogatja őket a világ abból a korból, amit Isten valami másra száll, és minden más értéket fölmutat, csak gyere ki, és akkor majd, ha majd visszanéz, akkor meg már úgyis mindegy. És ezt egyre több helyen látom, hogy nyilván nem dönthetjük mi el, hogy ekkor és ekkor mi történik az életünkben, de világosan és tudatosan kell látni, hogy szerintem ebben nagy megtévesztés folyik. Mert, hogy 28 évesen például olvastam a Lux Elvirának, nem tudom, ismeritek-e, egy szexológus, egy elég idős hölgy. Már olvastam egy írást vele, hogy egy 28 éves lány mondta neki, hogy hát azt mondja, én még fiatal vagyok, én az anyasághoz meg a szüléshez. Mondta neki ez a hölgy, hogy hát azt mondja, fiatal vagy, ha 18 éves lennél, akkor fiatal lennél, akkor mondom, hogy vár még egy pár évet, de 28 évesen nem vagy fiatal. Tehát, hogy teljesen eltolták a fejébe minden, hogy minek hol a helye. És akkor a másik véglet meg ugye az 50 éves férfi, aki meg 30 akar lenni, és úgy megvalósítani dolgokat, tehát hogy iszonyatos eltolódások vannak, tehát ezeket az életszakaszokat úgy gondolom, hogy kötelességünk Istentől elkérni, hogy fölismerjük, és hogy mit csinálunk.
És hát 40 évesen az első gyermekét akarja valaki, akkor azt kell neki mondani, hogy a vonat már elment. Tehát,
nem
hogy,
biztos,
de tehát, hogy alapjában véve az nem akkora van betervezve az Isten naptárában. Lehet, tehát, hogy 100-ból egy asszonynak lehet, tehát most nem arról van szó, amikor valaki Istennel végigjár egy utat, mert most ugye arról beszélünk, amikor csak úgy megyek az életutamon, és azt csinálom, amit diktálnak nekem, amit a világ diktál. És én nem tudom önállóan elkérni az én életemre nézni, hogy az Isten mitkor mit akar, hanem csak megyek, és teszem azt, ami, ahogy lömpösik az én kis hajómat, és akkor ott haladok a nagy tömegbe valahogy előre. És hogy ehelyett az Istennel meg lehet azt tenni, hogy az én helyzetemre, az én életemre nézve el tudom kérni azt, hogy velem mi történjen akkor. És nem arról veszem a mintát, hogy a másik gyerek, a másik család, meg a harmadik, meg mindenki azt mondja, hogy egy 3 évesen óvodába kell adni a gyerekemet, akkor nekem nem biztos, hogy mint a pirka kell menni a többi után, és 3 évesen óvodába kell adnom a gyerekemet, az én gyerekem nem van óvodába, mert még ezért és ezért és ezért sérült például, és ő úgy ragaszkodott 5 és 6 éves koráig az otthonléthez, és hogy mindenbe kellett pótolnunk, és ugye egy nem megnyíló gyerek volt, de az a gyerek, aki 3 évesen megnyílt és vágyik a közösségre, a gyerekekkel, és már nincs olyan szüksége, és szívesen leválik az anyáról, az menjen óvodába. De hogy ilyen kasztokat és ilyen kijelentéseket tesz az ember, az emberi életútra, ahelyett, hogy személyesen mindenki megtudhatná, hogy megkérdezhetné ugye az Istentől, és azt is kell tenni, és nagyon nehéz ugye azt tenni, mert az általában nem azt csinálják, és akkor ezzel felől jönnek a meg nem értő jó tanácsok, meg a magyarázások, az anyós, a mama, az apa, a főokos, meg a szomszédnő, hogy mit kéne csinálni. Nekem nem azt kell csinálnom. És ez egy nagy lehetőség, hogy nem kell arra mennem, amelyre a többiek mennek. És hogy ez az a nyomás, ami ugye ebben az életünk szakaszokban eltorzít, hogy egy 60 éves ember 20 éves szeretne lenni, miért nem látja meg annak a kornak a szépségét, annak a tartalmát? Mert tesz róla a világ, hogy ne lássa meg, vagy egy hajunkor én 15 éves voltam, azt akartam, hogy 18-nak nézzenek, amikor 28 voltam, már csak azt akartam, hogy 24-nek, amikor 40, hát az borzalmas. Hát ez azt jelenti, hogy annak az élet szakasznak a tartalmát megélni, és erről biztos, hogy fog tenni a világ, hogy vagy előre kívánk hozzá, vagy visszafelé kívánk hozzá, csak véletlenül se ott legyél, ahol kéne lenned. Pedig a jelenben lehet megélni az életet. Tehát nem lehet visszasóvárogni, vagy állandóan előre könyörögni magam, hanem ott kéne észnél lenne, ahol vagyok az élet utamban. Ezt kívánom nektek, hogy ez így legyen.